A szerkesztő Pánfi Balázs.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Egyszer volt.
Dokumentumfilm, amely a magyar történelem egyik legsúlyosabb fordulópontját mutatja be új nézőpontból. A megszólaló történészek mondandóját dramatizált jelenetek teszik átélhetővé. A filmben magyar, olasz és török szakértők is megszólalnak, újonnan feltárt források alapján értelmezik újra az 1526. augusztus 29-i mohácsi csatához vezető eseményeket. Mohács, világok harca. Nem hagyományos történelmi dokumentumfilmről van szó. Az alkotás az elmúlt évek kutatási eredményeire támaszkodva számos, a mohácsi csatához kapcsolódó tévhitet is tisztáz. Túllép a magyar történelem értelmezése kapcsán évszázadok óta gyakran megjelenő bűnbakkeresésen és összeesküvés elméleteken. Egyebek mellett ezt is olvashatjuk a mohácsi csata 500. évfordulós emlékezései tiszteletére 2026-ban készült Mohács világok harca című Diósi Mihály által rendezett dokumentumfilm műsorfüzetében. A film országos vetítés előtti egyik bemutatóját 2026. május közepén tartották Budapesten az Urániában. Az eseményt történészek beszélgetése is gazdagította. Ebből, valamint egy további történész interjúból hallanak részleteket. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
Mi egy olyan szerencsés generáció vagyunk, a Mohács kutatás tekintetében is, hogy egy tudományos szabadságban kezdhettük el a pályánkat, és nem befolyásolta semmi sem azt, hogy milyen irányba indulunk, és mit fogunk erről mondani.
B. Szabó János, történész.
Mi nem azért mondjuk azt, amit mondunk, mert az valakinek meg kell felelni.
Ágoston Gábor, történész.
Törekedtünk arról, hogy ne csak magyar nézőpont szerepeljen. Nagyon komoly eredmények születtek. Tehát én csodálkozom, hogy a újabb generáció miket hozott ki. Sokkal többet tudunk, mint 1926-ban tudtunk. A török nyomás kikényszerítette azokat a personál uniókat, és azokat a megoldásokat, hogy a korabeli európaiak valóban rájöttek, hogy ez a török hadsereg annyira erős, hogy itt össze kell fogni. És ezért van az, hogy a magyar király az egyben cseh király is, és ez a két dinasztia, a Jagellók és a Habsburgok nagyon komoly szerepet játszanak a régió történetében és Magyarország történetében. Azt hiszem ez is átjött. Nem tudunk mindent, tehát van, amikor csak feltételezzük a létszámokat, és török kollégák az utóbbi években nagyon komoly kutatási eredményeket értek el. Tudjuk nagyjából, hogy mennyien jöttek a csatára, és ugyanez igaz a másik.
Az Uránia beli beszélgetés moderátora Gesztesi Máté, történész.
Hány évtizednyi kutatás áll a filmben publikált tudományos eredmények mögött, és vannak még jelentősebb vakfoltok, illetve mi a legfontosabb következő lépés?
Szerintem, amit az elmúlt 20 évben történt a Jagellók úr kutatásában, az egyszerűen forradalmi szerintem. És hát a törököket is, az oszmánokat is, ugye sokkal jobban ismerjük. Forradalmi változáson ment keresztül az Oszmán Birodalom kutatása. Isztambulban legalább 40 magánegyetem van. Olyan anyag halmozódott fel most már a 16. századról is, de hát az egész török történelmről, az Oszmán Birodalom történetéről, hogy igyekeztünk mi is ugye beépíteni.
Esetleg ehhez kapcsolódóan még a magyar oldalról?
Hát ott ugyanúgy nem tudunk semmit. Második Lajos kancellárja, a Brodalics István a csata után 2 évvel ír egy visszaemlékezést, mert van egy polémia az európai közéletben, hogy kitehet a vereségről, és főként kitehet a király haláláról, és akkor úgy gondolja, hogy ő is leteszi a voksát, és megvédi a magyarokat ebben a nemzetközi polémiában, ami ugye a művelt elitnek a köreiben zajlik a humanisták között. És ez a legrészletesebb és legjobban használható forrásunk, és amíg ezt az egyet ismertük, addig pontosan tudtuk, hogy így zajlott le ez a haditanács, mint ahogy itt láttuk. Aztán egy pár évvel ezelőtt Kassa Péter kollégánk megtalálta egy másik humanista történetírónak a művét. Haditanács benne van, és nagyjából ugyanaz van benne, hogy ugyanez hangzott el, csak más mondta. És akkor most ki tudja eldönteni, nekem ez a téma volt a történész iskolám, mert ezen tanultam a szakmát, meg ezen értettem meg a korlátait is a történetírásnak, ami nagyon sokak számára nem magától értetődő, soha nem fogunk visszamenőleg mindent tudni mindenről, és erre az egyik legjobb példa Mohács, meg azok a bizonyos tömegsírok, amik feltárásáról egy megrázó dokumentumfilm részlet volt. A feltételezhető áldozatok számához képest elenyészően kevés az az 1500-2000 ember is, amiért a megtalált tömegsírokban van. És nemrégiben jártam vidéken előadást tartani, fölállt egy bácsi, és azt mondta, hogy de hol vannak a többiek, meg hol van az összes többi csatatér, meg az összes többi tömegsír. És azt kellett mondjam, hogy az egy isteni csoda, hogy ezek megvannak, mert 100 éve keresik a tömegsírokat a Mohácsi mezőn, pedig volt régészeti feltárás, műszeres vizsgálat, meg mindenféle dolog. Ami előkerült, az azért került elő, mert 1950-ben készültünk a Jugoszláviával való háborúra, és harckocsi akadályokat ástak a déli határon, és csontokat kiszórták a szélbe, hát a katonák is katonákat nem érdekelte, hogy ez csak egy akadály volt, de ott volt egy fuvaros, aki emlékezett erre, és 10 évvel később megmutatta a helyet a múzeumigazgatónak, és abból lett egy ásatás. Tehát ez az isteni szerencse kategóriája. A múzeumigazgató az egész hátralévő életét annak szentelte, hogy tömegsírokat találjon a Mohácsi mezőn, tényleg hegyeket mozgatott meg, soha többi egyetlen egyet sem talált az első kettő után, míg nem 1976-ban a 450. évfordulón készült az emlékpark, vízvezetéket fektettek, és találtak még 3 tömegsírt az első kettő közvetlen közelében. És ugyanez igaz a véletlenszerűség, a dokumentumokra, a levéltárra, ugye a Magyar Királyi Levéltár elveszett, sosem lesznek olyan listáink, mint amiket Isztambulból elő lehet varázsolni. Tehát egy csomó minden mindig is csak becslés vagy analogikus gondolat fog maradni. És azt gondolom, hogy mondjuk itt van egy előrelépés, hogy hát bizonyos dolgokat kimertünk mondani ilyen szempontból, és az jobban megvilágítja azt, amit a régmúltról tudni lehet, de ez nem egy olyan biztos tudás, mint amit nagyon sokan gondolnak erről, tehát akár a hadsereg létszámok tekintetében. Hát a kancellár benne volt a haditanásban, és ő 27 ezer főt ír. Nem tudok mást mondani, mint hogy elhiszem neki, mert egyébként minden más adat is e felé tendál, amit tudhatunk az eseményekről, de hogy jött össze ez a 27 ezer ember, azt pontosan még most se tudjuk.
A magyar történelem különösképpen gazdag vitatott személyiségekben, olyan emberekben, akikről már kortársaik sem tudnak megegyezni. A véleményalkotáskor az utókorok, szándékosan használom többes számban, pedig pláne nem tudnak. Második Lajos, Jagelló uralkodónk, egyike ezeknek a személyiségeknek. A 21. századi történész miképpen látja ezt az embert.
Én rendkívül együtt érzek ezzel a fiúval, aki 20 éves korában meghalt.
Varga Szabolcs, történész.
Azzal a fiúval érzek együtt, aki a születése után pár héttel elveszítette az édesanyját, tehát valójában sosem ismerte. Aki 10 éves korában elveszítette az édesapját, következő 5 évben régensek kormányoztak helyette, 15 évesen megkapta a kormányzás minden nyűgét és felelősségét, akkor, amikor mai tudásunk szerint sem találnák megoldást arra a rettenetes helyzetre, amiben ő és az országa volt az oszmán fenyegetés árnyékában. Nekem második Lajosról sokkal jobb a véleményem, mint ami a tankönyvekben van. Ez a fiú minden adottsága megvan ahhoz, hogy nagy király legyen. Értelmes, jó kiállású, testi adottságai is megvannak, a szellemi adottságai is megvannak ahhoz, hogy képes legyen elviselni a kormányzásnak a terhét, minden képessége megvan ahhoz, hogy ő jó uralkodó legyen. Egy lovag király. 1521 és 26 között a kiadott oklevelei bizonyítják azt a kormányzati teljesítményt, amivel megpróbálja egyenesben tartani az országot, és 1526-ban személyesen van jelen a Mohácsi csatában, hogy egyben tartsa ezt a hozzáhű keresztény sereget.
Amely keresztény sereg sokak hiedelmével, mondhatni az utókorok közhiedelmével ellentétben a kor Európájában igen számottevő komoly
hadsereg, és nem egy szedetvedett, és főképpen nem egy kis létszámú csorda. Ez Lajos érdeme is.
Rengeteg vád érte második Lajost és a közvetlen tanácsadóit, hogy 1526-ra annyira erélytelenek voltak, hogy nem is jelentek meg az ászlaj alatt, és ezért volt a magyar sereg létszámában kevés, mint amit látunk.
Maga ez a 21 néhány ezres sereg Európa egyik legnagyobb hadserege volt.
Európában ennél nagyobb sereget sem 5. Károly német-római császár spanyol király nem volt képes kiállítani, sem első Ferenc francia király. Az a baj, azok a számok becsapnak bennünket, hogy mondjuk Mátyás király vagy Hunyadi János parancsnoksága alatt mekkora seregek voltak. Nem voltak nagyobb létszámú seregek. Az már a személyes tragédia része, hogy egy oszmán birodalommal szemben kevésnek bizonyult, de Európában minden hadsereg kevés lett volna. Szulejmán szultán, ma már tudjuk, kimondhatjuk, több mint 80 ezer katonát hozott ide az 1526. évi hadjáratba.
A Mohács Világok harca című film néhány szakértőjének beszélgetése az Urániában. További még kutatást, pontosítást igénylő történelmi részkérdésekről. Cétót Norbert történész.
Csomó új kérdés, ilyenek, hogy sok nemes országa voltunk-e? Mekkora lakossága lehetett Magyarországnak? Ezt nyilván sosem fogjuk tudni, de például az, hogy mennyi nemes, körülbelül mennyi nemes van, arra lehet majd, tudunk majd számokat mondani, de ez a kutatás majd most kell, hogy elkezdődjön. És akkor abból visszamenőlegesen lehet majd magyarázni a hadseregnek a létszámát is. Hozzászámolhatjuk még egyébként, akik nem értek oda a csatába. Ugye az egyik a Frangepán Kristófnak a 300 uszkve 500 katonája, a másik az nagyobb, ugye a Szapolyai János erdélyi vajda által Erdélyből hozott katonák száma, az körülbelül 5000 fő. És akkor tessék összeadni a 28 ezret, meg az 500-at, meg az 5000-et, és akkor azt viszonyítsuk a 84 ezerhez mondjuk.
Mindenféle egyéb hadakkal ez felmehet 80 akár 100 ezerre is.
Tehát, hogy egyfelől kinyit egy csomó új kaput ez a Mohács kutatás, hiszen tényleg a csata az csak egy, hát ezt most így muszáj kimondanunk, de ez egy állomás. Tehát, hogy ezen az úton az egy állomás, és nem ér véget itt egyébként. Tehát a magyar történelemnek a sors fordítója az egy kicsivel odébb lesz még, amikor Buda is mondjuk elesik. És akkor az már az nagyobb visszhangot fog okozni.
Érzitek úgy, hogy bármi kimaradt, akár más típusú narratívák, amikre fontos volna fölhívni a figyelmet?
Azért ez egy nagy paradoxon.
B. Szabó János, történész.
Mert mindenki, akit megszólaltatatok szakértőként, mindenkinek megvan a maga narratívája. Ez egy nagyon érdekes élmény nekem szakértőként. Hogyan fésülődik össze, simul össze mindaz, amit mondtunk. Úgyhogy, hát egyébként persze 2,5 órányi mondandó az nekem is kimaradt, meg a Szabolcsnak is kimaradt, meg szerintem Gábornak is kimaradt. Tehát egy filmsorozatot meg lehetne tölteni ezzel az anyaggal, amire rádolgoztatok. Hát és ennek megfelelően persze sok minden kimaradt, de én inkább a benne lévőket mondanám. Tehát, mert az meg plasztikusabb. Tehát amikor egy török történész azt mondja, hogy a Habsburgoknak nagy nyereség az, hogy összeházasodhatnak a magyar királyi családdal, akkor ugye az megvilágítja azt, hogy Magyarországnak más a súlya 1521-ben Európában, mint ami most a fejünkben él. Gábor annak idején nekünk a Perésféle akciórádiusz tanította, magyarázta és értette meg, aminek ugye az volt a gondolata, hogy a törökök nem is akarták Magyarországot meghódítani, mert sokkal fontosabb volt nekik, hogy elmenjenek Bécsbe. De amíg a magyar király Budán lakik, addig nekik Budára kellett elmenni ahhoz, hogy szembeszálljanak azzal az országgal, ami 150 évig fenyegette a balkáni uralmukat. Szerintem Magyarország súlya jelentősége ebben a filmben nagyon jól megjelenik, ami talán nincs benne a köztudatban, mert az elmúlt 500 évben Magyarország súlya jelentősége nem ez volt Európában, és nem erre szocializálódtak a mai honpolgárok sem. A másik dolog meg a csatának az időpontja, ez nem tudom, hogy mennyire jön át. Tehát ugye mi tudjuk, hogy 1526. augusztus 29-én Mohácsnál volt. Na de ezt előtte az ég adta egy világon senki nem tudhatta. Hogy ez ott lesz, így lesz, akkor lesz. Van egy olyan talán amerikai történész, aki azt mondta, hogy a magyarok olyan sikeresen álltak ellen 150 éven keresztül, hogy senki nem vette komolyan, hogy 1526-ban le lehet őket radírozni a térképről. És hogyha innen nézett a segítségnyújtás kérdését, akkor mi ma már tudjuk, hogy nekünk 1526-ban augusztus 29-ére kellett volna ideérni a pénznek, meg a zsoldosoknak, meg mindennek. Hát az, hogy amit 8. Henry küldött, az már csak 27 tavaszán ért Prágába, az ugye II. Lajoson már nem segített. Tehát igaz az, hogy csak a pápa pénze jött meg. Na de ha meg onnan nézzük, hogy ők nem tudhatták, hogy ez a háború 29-én gyakorlatilag véget ér, és a magyar ellenállás is véget ér, és hogy ez a pénz már nem fog hasznosulni olyan formában a török elleni harcokban, mondjuk a következő évben, ahogy 1522-ben hasznosultak az európai segélyek, amit azért küldtek, mert 21-ben elfoglalták Nándorfehérvárt. Szóval, hogy szerintem egy csomó új nézőpont vetül föl a filmben, ami így rávilágít a mi gondolatainknak a korlátaira ilyen szempontból, mert a mi gondolkodásunk determinista. Tehát tudjuk, hogy mi történt, és ahhoz rendeljük hozzá az információkat. A korabeliek meg ezt nem tudták. És ugye minél erősebb Magyarország, és ez kiderül, hogy Magyarország egy erős hatalom ebben a korban, megmarad-e vagy sem.
1526, a Mohácsi csata előtt már egy-másfél évszázaddal jócskán változóban voltak a nemzetközi erőviszonyok. A Magyar Királyság déli határain olyan hódító szándékú állam jelentkezett, amely éppen az 1400-as években vált világhatalommá, az Oszmán-Török Birodalom.
Ki ez az ifjú uralkodó, akiből aztán a oszmán-török történelem a birodalom történetének egyik legnagyobb személyisége lesz?
Szulejmán szultán 1520. szeptember 21-én még nem tudhatta, hogy szultán lesz, rá egy napja viszont meghalt az apja, Szelim.
Varga Szabolcs történész.
Beiktatják nagyon gyorsan, egész Európa fellélegzik, hiszen Szelimtől tartottak. Szulejmát viszont úgy ismerték, aki szereti a költészetet, ő maga is verseket ír, és hogy hát, ha egy békésebb időszak következik az európai és az oszmán viszonyba. Na ennél nagyobbat az európai udvarokban nem tévedhettek volna. Szulejmán ugyanis alig pár nappal a trónra lépését követően kiadta a parancsot, hogy a következő évben Európa ellen vonulunk. Arra kell felkészíteni a hadsereget, hogy a 21-es hadjáratnak a célja a Magyar Királyság lesz.
Vajon miért? Volt más esélye? Lett volna esetleg egy békésebb módus vivendi élet a birodalom számára?
Egyrészt az oszmán birodalom egy hódítási kényszerben van. Háborúban született és háború tartja életben, és a béke pusztítja el. Szükség van a zsákmányra, a termelő munka nem térül meg úgy, mintha három rabszolgát tud az ember hozni valahonnan a távolból, és azt értékesíteni tudja. A másik, hogy ez a birodalom hihetetlenül mobilis, azaz a legutolsó rabszolga is felemelkedhet a legmagasabb polcra, akár nagyvezíri szintre, és ennek pedig szintén az egyetlen útja a háborúban való érdemszerzés. Nagy kérdés, hogy hova csap le a pöröly.
Mit szól erre Európa?
Európának kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy a létező török veszéllyel valamit kezdjen, hiszen az itáliai háborúk fölemésztenek minden energiát és figyelmet.
Mit szól a Magyar Királyság 1520-ban, 21 elején?
20-ban szomorúan vette tudomásul Szelim halálát egy ok miatt, volt érvényes béke. És hát abban bíznak, lesz egy újabb békeajánlat, ami megint érkezik 1520 decemberében a budai királyi udvarban. Nem tudjuk, hogy mi van benne, de az biztos, hogy a magyar királyi udvar nem fogadja el.
Hogyan jutunk el 1521-től 1526-ig? Fájó veszteségeket szenved a Magyar Királyság közben.
Így van, 1521-től kamikáze kormányzat az, ami Budán működik. Nem lehet nagyon máshogy nevezni azt. Augusztus 29-én, amikor elesik Nándorfehérvár, nyitva áll az út egészen Budáig, és nincs se elegendő pénz, se elegendő katona a Magyar Királyságban, hogy ezt a hatalmas oszmán birodalmat valahogy fel tudják tartóztatni. Külföldi szövetséges nélkül nem megy, ezért aztán a 1521 és 26 közötti évek arról is szólnak, hogyan tudnánk Európában békét teremteni, hogyan tudnánk Európában szövetséges találni magunk mellé, mert kétségkívül Szulejmán, ha nem 22-ben, akkor 23-ban, ha nem 23-ban, akkor a következő évek valamelyikében jönni fog. Azért a racionális döntések mögött mindig ott van az ember, és Szulejmánnál is azt gondolom elkerülhetetlen, hogy beszéljünk arról, hogy az ő példaképe nem más, mint Hódító Mehmed, a dédapa. Hódító Mehmedet mi a magyar történelemben úgy ismerjük, mint aki Nándorfehérvárnál kikapott. 1456-ban. Hogyan lehet túlszárnyalni a példaképet, ha nem úgy, hogy ami neki nem sikerült, én azzal kezdem a pályafutásomat. Mindédunok, ha Szulejmán beleáll ebbe az ügybe, Nándorfehérvár ostromába, 1521-be,
200-300 ezer arany a magyar királyság jövedelme, az Oszmán Birodalomnak már 1510-es években is 1.300.000, és ebbe csak a kincstári készpénzjövedelmek vannak benne.
Ágoston Gábor, történész.
1528-ra 4,9 millió már, és ha összeadjuk az összes vagyont, akkor 11,12 millió aranyról beszélünk. Tehát olyan különbségek vannak itt a két ország között, hogy isteni csoda, hogy így ezt a hadsereget össze tudták hozni, és hogy azelőtt 150 évig meg tudták állítani az oszmánokat.
Úgyhogy csak kérdezed, hogy mi hiányzik, a számok hiányoznak.
De ez nem egy ilyen filmbe való. Egyébként azt hadd mondjam el, velem legalább 4 órát vettek fel szerintem. Biztos nagyon sokat ki kellett vágni, de ami nekem nagyon tetszett, hogy úgy tűnik, mintha mi együtt ültünk volna, és egymás szavába vágva folytatjuk egymás gondolatát. Tehát szerintem ezt nagyon ügyesen összevágtátok.
De azért tényleg hasonló dolgokat gondolunk erről.
Bíszabó János, történész.
És hát nyilván van, aki meg nem, de azt gondolom, hogy most elég sokan összejöttünk a film kedvéért ahhoz, hogy ez jelentsen valamit talán a nézők számára is. Szóval ez azon ritka pillanatok egyike a magyar történettudományban, amikor azt gondolom, hogy szakmai konszenzus van egy nagyon jelentős kérdésről.
Van-e értelme ilyen módon kommunikálni a nagy közönséggel, vagy akár a fiatalokkal, hogy átültetni a tudományos diskurzust egy ilyenfajta dramatikusabb változatban?
Látom értelmét.
Cétót Norbert, történész.
A magyar közönséget érdekli a történelem, ha azt úgy adjuk elő neki, hogy élmény legyen meghallgatni.
Ugye azt szokták mondani, hogy Magyarországon, de egyébként a Törökországban is mindenki ért a történelemhez, meg a focihoz. A történészek meg azt gondolják, hogy nagyon fontosak, és erre mondta azt annak idején a Henry Kissinger, hogy hát az akadémiában azért van ez a nagy vetélkedés, meg kiabálás, meg veszekedés, mert a tét az olyan kicsi. Tehát tudni kell az, hogy hol a helyünk, és mi csináljuk a munkáikat, néha meg tudjuk írni úgy, hogy el kell néhány ezer példányba, és megveszi a úgynevezett művelt olvasóközönség is, de ugye a tudomány az nagyon sokszor szakfolyóiratokban folyik, amiből nagyon kevés megy át, még a történelem tankönyve is szerintem egy évtized kell, és ezek a filmek, akár egy játékfilm is sokkal többet jelenthet. Na most én inkább ezt ajánlanám mindenkinek, mint a Szulejmán sorozatot, amit a törökök írtak meg, és ott arról külön kellene írni egy könyvet, hogy mennyi hiba van, csak a Mohácsi csata részében is. A kép, a hang ad egyfajta elképzelést.
Ez volt az a produkció, ahol hallgattak a szakértőkre. Ugye itt az elmúlt években Magyarországon sok történelmi film készült. Nem egy filmnek ismerem a szakértőit, de rég becsületes, igaz történészek. De ugye minek, ha a filmesek magas ívben, ugye? Tehát, és itt meg az volt, hogy nekünk megmutatták azokat az ágyúkat, és összementek. Tehát, hogy mondtam, hogy legyen kisebb, és kisebb lett, mert belerakták azokat a munkaórákat, ami ahhoz kellett, hogy az ostrom ágyú meg a tábori tüzérség közötti különbség meg legyen. Lehet magas szakmai színvonalon is ismeretet terjeszteni, még egy olyan kis országban is, mint a miénk, meg lehet találni azokat az embereket, akik esetleg alkalmasak erre. Nem találtunk föl egy új dolgot. Magyarországon el lehet adni a történelmet az embereknek, hogyha az jól van előadva, és vonzó módon van becsomagolva.
Mohács világok harca. A csata 500. évfordulós esztendejében 2026-ban készült dokumentumfilm kapcsán történészeket hallottak a korszakról.
Egyszer volt.
Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.